a mi Atyámtól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, amely megírva található Pál apostolnak az efezusiakhoz írott levelében, az első fejezet 17. versétől olvasom, a második fejezet 8. verség. És kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és a dicsőség Atya adja meg néktek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el titeket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön, mint hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodott a Krisztusban, amikor feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben. Feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak. Nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Mindent az ő lába alá vetett, és őt tette mindenek felett az egyház fejévé. Ez az ő teste és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek a világ életmódja szerint igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttünk éltünk, testünk kívánságaiban követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk természetünknél fogva. Éppen úgy, mint a többiek. De Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, hogy minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek. Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk azért a hatalomért téged, amely minket is életre kelthet. Áldunk, hogy te ezért jöttél, és mindent megtettél az üdvösségünkre. Bocsáld meg, amikor értetlenkedünk, kételkedünk, hitetlenkedünk, amikor elfogy az irántad való bizalmunk, kérünk, hogy újítsd meg a te gyermekeidet, minket, a te népedet, hogy valóban dicsőséged magasztalására legyünk, hogy tudjunk téged dicsőíteni, szívből imádni, drága Istenünket, Urunkat, megváltunkat. Amen. Első este arról volt szó, hogy a megígért Krisztus. Igen, Isten megígérte, hogy megváltott ad az embernek, mert tudta, hogy az ember önmagát nem tudja életre kelteni a bűn okozta halálból. Ezért ígért megváltott, aztán ez be is teljesítette. És aztán olvasok, illetve hallottuk tegnap este azt, hogy megérkezett a Messiás, és beteljesítette Isten ígéretét Jézus Krisztusban. Hiszen az ígéretek Ábrahám utódjainak szólt, illetve ahogy olvasok a Galata 3.16-ban, az egy utódnak, aki a Krisztus, magyarázza Pál apostol ezt a csodálatos ígéretet, ami Krisztusban beteljesedett. És aztán látjuk azt, hogy a jelenlévő Krisztus, a megérkezett Krisztus mit is tett. Jézus így fogalmazott, amikor éppen ment a keresztre, azt mondta a körülálló sokaságnak, ezért az óráért jöttem. Tehát a megváltás a kereszten valósult meg, ami megváltásunk bűnből, halálból, kárhozatból, és a vele együtt feltámadunk. Azt mondja Pál apostol, ha vele együtt meghaltunk, akkor vele együtt feltámadtunk. és az ő feltámadása, dicsőséges feltámadása, mint egy elénk élte az ember jövőjét, az ember sorsát. Tehát ami Jézus Krisztusban történt, az velünk fog megtörténni. Ahogy meghalt, értünk, és feltámadott, ő nem önmagáért jött, hanem értünk jött. Nem önmagáért halt meg, hanem értünk halt meg, és értünk támad fel, hogy megigazuljunk, ahogy mondja az ige. Tehát a mai estén a jelen való Krisztusról kellene beszélni, hiszen az a Krisztus, aki megérkezett, aki meghalt és feltámadott, mennybe ment. És a mennybe menetelnek van egy olyan csodálatos mozzanata, amikor elhangzik, hogy az Atya jobbjára ült, azaz a hatalomban, az Isten teljes hatalmába ült. A Filippi beléhez írott levél második fejezetében olvasok róla, abban a csodálatos Krisztus himnuszban, az 5. verstől, hogy az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt, aki megalázta magát, szolgai formát vett fel, emberekhez lett hasonlóvá. És megalázta magát, mint halálig, mégpedig a keresztfa haláláig. Ezért fel is magasztalta őt az Isten, és olyan nevet ajándékozott neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére mindentért meghajoljon. Mennyieké, földieké, és föld alatt valóké, hogy minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ez tulajdonképpen Jézus Krisztus küldetésének az összefoglalása, és valóban a isteni teljhatalmában ment vissza a mennybe. De hát akkor mondhatnánk, hogy itt hagyta az övét, és egyedül maradtunk. Nem így van, hanem amikor búcsúzott az övétől, mit is mondok nekik? Íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezeteig. És ez teljesedett be pünköstkor. Azt ígért az Úr Jézus, hogy ő ugyan elmegy, de más vigasztalót ad nekünk, aki mindvégig velünk lesz, az igazságnak a lelkét. Tehát az elküldte Isten az ő szent lelkét, és tulajdonképpen meg kell érteni valami nagyon különös és fontos dolgot, hogy ahol jelen van az Atya, ott természetesen jelen van a Fiú is, és a Szentlélek is. Ahol jelen van a Fiú, ott van az Atya és a Szentlélek. Hiszen Jézus maga mondta, aki engem lát, látja az Atyát. És aztán, ahol a Szentlélek jelen van, ott jelen van az Atya és a Fiú is. Mert hiszen a Szent Háromság nem választható el egymástól. Mi beszélünk az Istenben lévő három szerméről, de ők együtt vannak. Van a János evangélium a 11. fejezetében, a 23. versben egy csodálatos kijelentése az Úrnak. Azt mondja, ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet. Azt az én Atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. Hát mi ez a többes szám? Az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Tehát ahol a Szentlélek Isten jelen van, ott jelen van a Fiú Isten is. És amikor Jézus azt mondta, hogy elküldöm a pártfogót, a Szent Lelket, az igazságnak a lelkét, akkor teljesítik be az az ígéret, hogy én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aztán beszél ugyancsak a 14. fejezet, János 14-ben az Úr Jézus arról, hogy ezt a drága lelket, az Isten lelkét a világ nem kaphatja meg, mert nem is ismeri. És aztán így mondja, de közöttetek lesz, sőt, bennetek lakik. Ugye tetszenek érteni ezt a csodálatos ígéretet? Hát megmondom őszintén, hogy első hallásra, aki először hallja, nyilvánvalóan nem is érti, hogy mit is akar ezzel Jézus Krisztus mondani, de azt akarja mondani, hogy az ő népével, az ő megváltottjaival, akiket véren vásárolt meg az Istennek, azok megkapják a Szentlélek ajándékát, azokkal közösséget vállal az Isten. Egy kicsit gondoljuk végig, hogy Mindaz, ami Jézus Krisztussal történt, miért is történt? Azért, ahogy tegnap beszéltem, hogy a bűnkérdést rendeznie kellett az Úrnak. El kellett távolítani a bűnt az Úrból. A saját életünkre nézve így lehetne mondani, hogy mi is csak akkor kaphatjuk meg a Szentlélek ajándékát, minden ember, aki megtér. És ez a megtérés azt jelenti, hogy először is hagyom, hogy Isten a bűnkérdést rendezze az én életemben. Tehát, hogy takarítsa ki az életemet, a szívemet, mert Isten nem akar disznóba lakni. Ő Szent Isten. Ő nem fog az én bűneimmel közösséget vállalni. Tehát meg kell érteni, hogy először a kereszt. És a kereszt után jön a feltámadás, és utána jön a mennyből a Szentlélek Isten ajándéka. El kell jutnunk tehát arra a engedelmes hitre, hogy igen, Uram, én szeretném, ha Te kitakarítanád az én életemet, megtisztítanál engem, és szállást lennél az én szívemben. Mert miről is van szó tulajdonképpen? Az embert Isten teremtette. Méghozzá úgy, hogy a föld porából, anyagából, és az ő lelkét lehelte bele, és így lett az ember élőlény. Igen, ám, de Isten a bűneset után visszavonta az embertől szent lelkét. És azért zuhant ilyen mélyre az emberiség, erkölcsi értelemben, bálványimádásba került, elszakadt az élő Istentől, és meghalt. Tehát itt nem kisebb dologról van szó, mint az ember örök haláláról. És ebből az örök halálból akar feltámasztani, ahogy Pál itt mondja, hogy titeket is feltámasztott, akik a bűneitek és vétkeiért miatt halottak voltatok. Feltámasztott, és a mennyeiekbe ültetett titeket. És tehát ez az Isten megváltó munkája, ezt mi magunk soha nem tudtuk volna megtenni, meg nem is tudnánk. Ezért minden a megváltáson kívül, minden vallási elképzelés antikrisztusi gondolat, tehát nem Istentől való gondolat. Az ember ma egyre inkább fordul el az élő Istentől itt Európába, egyre inkább csúszik vissza abba a sötétségbe, amiben a bálvány imádás korában volt, tehát egy új pogány korszakba érkezett itt Európa, tisztelet a kivételnek, hála az Úr megtartja a maradékot, erre ígéret van, hogy a maradékot megtartja, persze mindenkit megtart, aki segítségül hívja az Úr nevét. Tehát azért kezdtem erről beszélni, mert a teremtési rendet akarja helyreállítani az Isten. Tehát amiből kiestünk, az Isten fiatalmából, Isten képűségünkből kiestünk, és Isten ezt helyre akarja állítani, és ezt csak úgy lehet helyreállítani, újra megkapom az Isten szent lelkét. Ezért mondja az Úr Jézus Nikodémusnak, újonnan kell születnetek. Mert egyszer az embert úgy teremtette meg Isten. Na most, ugye ezt szépen el lehet mondani, hogy én elmondom, de hogy is valósulhat ez meg egy ember életében? Mikor és hogyan történhet meg, kérdezi Nikodémus, hát hogy történhet meg? És Jézus elmondja neki, hogy hogy történhet meg? Ahogy eddig is beszéltem róla. Ahogy Mózes felemelte a kígyót a póznára, ugye? Ugyanúgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát a számomra fel kell emeltetnie a Krisztusnak. Számomra Krisztussal kell lenni, az én megváltómmal kell lenni, személyes Urammal kell lenni, és akkor történik meg a csoda, hogy megkapom a Szentlélek ajándékát. És a mai ember mit tesz? Önmegváltásba bízik, sőt önmagába bízik, sőt önmagát isteníti, hanem ne tessenek elhinni, hogy milyen mélyen bennünk van ez az önimádat, és milyen mélyen bennünk van, hogy nekünk minden lehetséges. Hadd olvassak fel pár sort, és akkor jobban megtetszenek érteni majd, hogy mire is gondolok. Tudnék, elhitet meg bennünket, hogy nekünk, embereknek minden lehetséges. A tudomány, a hatalom, nekünk minden lehetséges. De hát így van az. Hát a legegyszerűbb dolgokat nem tudjuk megoldani. De tessék meghallgatni, mert ugye itt azért nem olyan kis problémáról van szó, hiszen a pszichológia, mint elismert komoly tudomány, hirdeti azt, hogy benned van egy tudattalan világ, amelyik hatalmas. Most tessék meghallgatni Joseph Murphynek a sorait, aki vallásos szövegbe bújtatja az új pogányságot. Méghozzá egy Zsoltárt idéz. Megkerestem az Urat, és meghallgatott engem. Minden félelmemből kimentett engem. Aztán így magyarázza az Úr ősi kifejezés, amely azt jelenti törvény, a tudat alattit törvénye. Tehát ki az Úr? A benned lévő tudattalan. A tudattalan végtelen intelligenciája. Lelkileg, szellemileg, anyagilag egyaránt vezetés irányítja, gyarapítja az embert. Mit gondolsz, mi lehet mindenkorok legfőbb titka? Az atomenergia? A neutron bomba, a csillagközi utazás, dehogy egyik sem. Hát akkor mi is a titkok titka? Hol lelünk rá? Hogyan érhetjük el? Miképpen hasznosíthatjuk? A válasz roppant egyszerű. A titok varázslatos, csodatévő hatalom. Saját tudat alattid mélyén rejlik. Ott, ahol legtöbben nem is keresik. A bensődben rejlő végtelen erő. Végtelen gyógyerő, teremtő intelligencia. Tudatalattim ismeri a megoldás. Most is engedelmeskedik nekem. Hálás vagyok, mert tudom, tudatalattim végtelen intelligenciája, minden dolgok tudója. Most is felfedi előttem a tökéletes választ. Mélységes meggyőződésem felszabadítja a tudatalattim fenségét és dicsőségét. Örvendezem. Hát testvérek, hát amit itt elmondott Murphy, ez nem más, mint ő az Isten. Végtelen erő, gyógyító erő, hát hol van ez? Ez a mese. Különben is, ha valaki elolvassa, honnan ered az egész tudatalatti mágia. Jung megszállottságában, démoni erők. Ő azt mondja, tudom a titkot, de az embereket nem érdekli. Ugyanicsoda szomorú történet ez, hogy az ember ilyen önimádó őrült lesz. Hát meg tudjuk magunkat menteni, de hogy tudjuk megmenteni? Valóban meggyógyul az, aki a tudat alattiába bizakodik a rákból, de hogy gyógyul meg? És ezt a hazugságot az ördög nyomotta már a paradicsomba, olyanok lesztek, mint az Isten. Dehogy haltok meg, olyanok lesztek, mint az Isten. Milyen szépen megette annak idején Ádám és Éva, és ma is az emberek elhiszik, intelligens, okos emberek képesek ilyenekbe hinni, és nem hisznek az élő Úr Jézus Krisztusban, nem hisznek a Teremtő Istenbe, hanem önmagukba. Most miért hoztam ezt elő? Azért, mert igenis ez lesz bennünket körül, és vegyük észre, nekünk dönteni kell. Dönteni kell. Most ezt hiszed el, vagy azt hiszed el, hogy van egy teremtő, örökkévaló Istened, aki elküldte az ő egyszülött fiát, hogy megváltson téged. Hogy örök életed legyen. Ez nem, hogy így mondjam, ez nem olyan kicsi probléma. Hát ez az életünk múlik rajta. És akkor a mai emberek nem is akarják hallani, és ezeket a okkult ostobaságokat meg hallgatják, hiszik, és elvesztik az örök életüket. És elkárhoznak. Emiatt elkárhoznak. Tehát ott hagytam abban a dolgot, hogy a te számodra fel kell emeltetnie a Krisztusnak, a megfeszített Krisztusnak, mert azt mondta az Úr Jézus, ahogy felemelte Mózes a kígyót, úgy kell az ember fiának felemeltetnie, hogy aki hisz ő benne. Tehát az a Krisztus felemeltetése az én számomra azt jelenti, hogy Uram, az én bűneimért is meghaltál, te vagy az én drága megváltón, és én hiszem benned. És megtapasztalod a csodát. Mert valami egészen különös csoda történik, amikor aztán megvalósul, hogy íme veled vagyok minden napon. Mert beköltözik a szívünkbe a Szentlélek által a mi Úrunk Jézus Krisztus. De ennek a lényegét is meg kellene érteni. Mert az a baj, hogy nagyon sokan nem értik meg. Elfogadják az Úr Jézust, meg is történik az újonnan születés, de tulajdonképpen mindig be akarunk segíteni az Istennek. Majd én. Tehát megpróbáljuk magunk megvalósítani. De nem kell. Át kell hagyni az uralmat. Nem tudom, értitek ezt az uralom kérdést, hogy ő az Úr. Nem a tudat alatt én, nem én vagyok az Úr, ő az Úr. És amikor én ezt megteszem és megértem, hogy Uram, te teremts engem egészen újjá. Itt egy új teremtésről van szó. Hiszen Pál apostol ezt világosan ki is mondja itt, csak azt a verseket nem olvastam fel. Azt mondja, hiszen kegyelemből van üdvösségetek, hitáltól, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett. Tehát a új teremtés az, aki máshely négy, hogy aki Krisztusban új teremtés az, a régi elmúlt, íme újjá lett minden. Ezt kellene megérteni az embernek, hogy ez valóban megtörténhet velem. Ez nem csak valami vallásos mese, valami olyan rózsaszín vágyálom, aminek nincs semmi realitása. Hát testvérek, nagyon komolyan mondom, hogy én átéltem ezt, és én azt gondolom, hogy itt mindenki, aki újonnan született felállna, akkor most elég sokan tanúskodhatnánk, hogy igen, ez valóság. Ez valóság. Egy új, egészen új természetet kaptunk. És talán Péter apostol megfogalmazása egyik legjobb megfogalmazás, és így is mondhatnám, talán az egyik legvakmerőbb megfogalmazása ennek a igazságnak, amikor a második levelében, az első fejezetben ír erről, azt írja, hogy ő általa isteni természet részeseivé lettetek. Nem istenek lesztek, hanem az Isten költözik a szívetekbe, a Szentlélek Isten. És egy új teremtés történik az emberbe. És ezt észreveszi az embert, mert egyszerűen alapvető dolgok megváltoznak. Csak itt nagyon fontos a hatalom kérdése. Ugye az előbb, amikor felolvastam az efezusi levelet, akkor bizonyára nem mindenkit ragadott meg ez a mondat, de hadd olvassam fel újra, amikor azt mondja az apostol, meglássátok, milyen reménységre hívott el titeket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlen nagy a hatalma rajtunk hívőkön. Milyen hatalomról beszél? Azt mondja, arról a hatalomról, amelyik feltámasztotta Jézus Krisztus a halottak közül. Ugyanez a hatalom munkálkodik bennem, hogy engem, aki a bűnöm miatt halott vagyok, feltámaszt. Ez az isteni hatalom. Na most ez embereknél lehetetlen. Ez embereknél lehetetlen. Csak ő támaszthat fel. Csak ő adhat új életet. És meg kell érteni, hogy ez megtörténik az Úr Jézus Krisztusért. És akkor kapok egy új természetet. Persze ott van a régi. Ezt azért kell hangsúlyozni, mert különben megbotránkozik maga a hívő ember, fog megbotránkozni önmagába. De hiszen ott van az egy régi természetem, természetesen ott van. És itt a hívő felelősség, hogy most a régi természetet engeded uralkodni, vagy pedig engeded uralomra jutni a Krisztus természetét. A benned lakozó Krisztus uralja a gondolkodásodat, az érzelmi világodat, az erkölcsi magatartásodat, az egész cselekvésedet, életviteledet, vagy pedig a te régi önös természeted. Ez az én felelősségem. Hogy kinek adom az uralmat? Ki az Úr? Kinek engedelmeskedő életet élek? És olyan különös volt a számomra is az, amikor én ezt megtapasztaltam 20 évesen, hogy olyan dolgok tűntek el egyszerűen az életemből, ami azelőtt rabságba tartott. Nem voltam szabad. És egyszerűen olyan dolgok történtek velem, ami azelőtt soha nem történt. Hogy a szívembe állandóan énekeltem az Úrnak, és dicsőítettem őt. Én ezt soha nem tettem. Jó, néha, minden nap imádkoztam, úgy ahogy, de igazából nem volt a szívemben, hogy én most dicsőítem meg, imádom az Istent. Miért? Mert túlcsorduló szeretet van a szívembe iránta. Tehát ez nem valami vallási kényszer volt bennem, hanem egyszerűen magam csodálkoztam, hogy történt ez. Hát a Szentlélek Isten munkája ez a megtért hívő emberbe. És higgyétek el, hogy ezt mindenki átéli. Igen ám, csak sokszor azt mondják, na hát, de hát ezek a hívők sem változtak meg, ez is csak olyan, mint volt. Elmondok egy kis történetet, amit olvastam, majd talán olvasok is fel belőle egy részletet. Fischer Jansen úr el szokta mondani a bizonyság tételét, hogy a halott feleségem térített meg engem. És akkor elmondta, hogy az ő felesége, a Karen, járt a templomba, s egy evangelizáció megtért. Na és attól kezdve otthon evangelizálta a kedves férjét is. Minden nap prédikációkat tartott a férjének, minden nap lelkére kötötte, hogy neked is meg kell térni. Hát egy darabig mondja a Fischer úr, hogy eltűrte a feleségének ezt az új, ő szerint a hóbortját, vallási hóbortját, majd elmúlik, aztán nem múlt el, egyre jobban bosszankodott, és akkor rájött, hogy szórakozik a feleségével, és bosszantotta, provokálta, bántalmazta, és akkor a felesége kiabálni kezdett vele, veszekedni kezdett vele, szitta, akkor ő rámutatott, na, szép kis keresztény vagy, ilyen a hívő ember, így viselkedik, akkor a feleség elrohant, kísérte magát, és ez így ment napról napra. És ördög azt írja, hogy ördögi örömöt éreztem abba, hogy a feleségemet bántsam. És aztán egyszer csak a gyülekezetben megint evangelizáció volt, és akkor első este azt mondja a Fischer úr, halott sápadtan jött haza az ő felesége. Nem is szólt hozzá egy szót sem, lefeküdt, és nem is hívta őt az alkalmakra. Ment estéről estére, és az ő kedves felesége csendes asszonnyá változott, és nem beszélt többet neki Jézusról, nem prédikált neki, nem akarta megtéríteni, csak nagyon kedves volt hozzá. Nem értette, hogy mi történt az ő feleségével. Megint próbálta piszkálni, bántalmazni, és nem ugrott a felesége, nem gerjedt haragra, nem vitatkozott, nem sírt, csak csendesen azt mondta, én akkor is szeretlek téged. Odáig jutott a dolog, hogy megverte a feleségét dühébe. És akkor is csak annyit mondott, én most is szeretlek téged. És akkor írja, hogy ez ment hónapról hónapról, de egyszer csak nem bírta. Megkérdezte, mi történt veled? És akkor azt mondta a felesége, halálba adta az énemet. Ugye, eljutott a hívő életnek egy magasabb szintjére, amikor megértette. Uram, te vagy az Úr. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban megvolt. Isteni természet, részesei élettetek. Élettek úgy, mint a Krisztus. Igen, krisztusi vonásoknak kell kialakulnia a mi életünkbe, ha bennem lakik a Krisztus lelke. Nem? Hát akkor hasonlítanom kell. Akkor olyanná kell lennem, mint Krisztus. Olyan tisztának, olyan szentnek, és főképp olyan odaadó, szerető szívű embernek kell lenni, mint amilyen Krisztus volt. Másokat élő szeretet kell, hogy uralja az életemet. Ha ez ne így van, akkor ne hazudjunk. Akkor ne hazudjunk. Akkor vegyük észre, uram, már megint visszavettem az uralmat. Tudnék, ez előfordulhat több évtizedes hívő életben is, hogy szépen, észrevétlenül már megint én uralkodok. Már megint az én természetem uralja az érzelmi világomat, a képzelet világomat, az indulataimat, és akkor azt mondják rám, na, ez a hívő ember. Hát akkor nem akarok hívő lenni. És akkor igazuk van. Hát ha ilyenek a hívők, akkor miért akarok én hívő lenni? És igazuk van. Ha én törvényeskedő, másokat sértegető, bántó, lenéző farizeus vagyok, akkor valóban nem csodálom, ha senki nem akar hívő ember lenni. De ha meglátják rajtam, hogy én valóban alázatos vagyok, és valóban a Krisztus szentsége uralja az életemet, hiszen mit mondott az Úr Jézus? Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és megnyugvást találtok a ti lelketeknek. Ugye milyen fontos lenne, hogy mi hívők így éljünk, és akkor észreveszi a világ. Akkor észreveszi a világ. Akkor észreveszi, és azt mondja a Fischer úr, nem bírtam tovább. Összetölt a szívem. Azt mondja, a halott asszony megtérített. És összetölt a szívem, és átadta ő is a szívét az Úrnak. És azt mondja, talán nincs is több ilyen boldog házaspár, mint mi vagyunk. Igen, csodálatos dolgám. Az Úr Jézus nem fosz ki attól. Én emlékszem, a megtérésem előtt nagyon sokszor az a gondolat, azzal a gondolattal tartott vissza az ördög a megtéréstől, hogy akkor az én akaratommal mi lesz? Akkor az én személyiségemmel mi lesz? Hát akkor én tényleg meghaltam, aztán akkor én nem vagyok többé. Jaj, nem így van, egyáltalán nem így van. Bár Pál így mondja, élet többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet most a testben élem, az Isten fiába való hitben élem, aki szeretett engem, és meghalt értem. Tehát értitek ezt a csodálatos változást, hogy bennem lakik a Krisztus, és az ő természete uralkodik felettem, ha én ezt hagyom, ha én ezt engedem, ha én ezt akarom. És amikor ez így történik, akkor lehet, hogy te már észre veszed, de valóban krisztusi vonásokat fognak rajtad észrevenni. Ezért nevezték el Antiókiában a keresztényeket Krisztiánusnak, Krisztusinak, mert látták, hogy ezek hasonlítanak az ő úrukra. Az ifjú Plinius egy levelet írt Hadrianus császárnak a keresztényekről. Nem tudom szó szerint idézni, de egy pár mondat megmaradt bennem. Azt írja ez a rétor, ez a nagy műveltségű ember, azt írja a császárnak, hogy a férfiak hűségesek, az asszonyaik tiszták, és a leányaik is. Ha szegény van közöttük, napokig képesek bőtölni, hogy tudjanak enni adni a szegényeknek. Ha valamelyiknek a rabszolgája megtér, válogatás nélkül a testvérének nevezi azt. És aztán így folytatja a levelet, van bennük valami isteni. Miattuk árad ki minden jó erre a világra. Így látja egy pogány egyetemi tanár, ugye rétor azt jelenti, így látja egy akkori művelt pogány ember a keresztény gyülekezetet. Vajon így látnak bennünket? Miattunk árad ki minden jó, hogy mi ilyenek vagyunk, így szeretjük egymást. Hát az volna jó. Ez van az igazi misszió, testvérek. Ekkor térnének meg, mert ha csak beszélünk, annak bizony sajnos ebben a világban eléggé elveszett a értéke. Nem sokra becsülik, de ha a szó mögött ott van a cselekvés is, akkor igen. De én nem tudom megtenni a krisztusi élet valóságos cselekedeteit. A farizeus akkor születik, mikor tudom, milyennek kéne lenni a krisztusi embernek, és én megpróbálom eljátszani. Na, ez szívja a Biblia farizeusnak, képmutatónak, színésznek, aki megpróbálja eljátszani, hogy milyen a hívő élet. Hát, ez borzasztó, taszító, de ha valóságos, ha igaz. De csak akkor lesz igaz, ha bennem lakik a Krisztus. És csak akkor, ha valóban átadtam az uralmat neki. Persze, ha valaki megtér és visszalakodja az uralmat, az Úr Jézus nem fogja az ilyen embert, hogy így mondjam, elkárhoztatni, meg kidobni, de az biztos, hogy nevel, int, szól, ha nem hallgatok rá, akkor megfenyít. Én átéltem nem egyszer, hogy az Úr Jézus engem megfenyített. Lelkészkoromban is nem egyszer átéltem, hogy megfenyített. Mert engedetlen voltam, mert nem az ő akarata szerint cselekedtem, nem ő szerinte viselkedtem, megfenyített. És akkor megköszöntem. Köszönöm, Uram. Igazad van. Ahogy Dávid mondta, igazad van, hogy szóltál, mert azt tettem, ami gonosz a te szemeidben. Tehát nem szabad nekünk hamisságba maradnunk. Ha úgy érzi az ember, hogy nincsen rendben az életem, nincs rendben az Úr Jézussal, vagy fogalmazok másképp, ha úgy érzed, nem működik a kereszténységed, mondd el az Úr Jézusnak, mondd el neked, Uram, látod, csak erőködök, csak megjátszom, valami nem stimmel. És ő rá fog mutatni az életedben arra a dologra, ami akadályoz téged abban. Mert egy-egy szenvedély, egy megkötözöttség, de lehet ez egy harag, amit ott dédelgetünk a szívünkbe, lehet egy tisztátalan gondolat, tehát valami bűn, ami megzavarta az Úr Jézus és az én kapcsolatomat. Ezt ne törjük meg, hanem ha hívők vagyunk és észreveszünk, hogy nem vagyok ma olyan, nincs ott már az első szeretet, valahogy mégsem működik úgy a hívő életem, ne nyugodjatok bele, drága testvérek, ne nyugodjatok bele, hanem rendezzétek, kérjétek az Urat, hogy mutassa meg, mi az oka, ő megmutatja, és akkor kérjük bocsánatot, akkor megújul az életünk, és akkor megint elmaradott. Elárasztja a szívedet az Isten iránti imádat és szeretet, és akkor tudod szeretni a többieket. Akkor tudod szeretni a többieket, mert az isteni szeretet árad át rajtad. Mert az újjászületésnek ez a lényege, hogy bennem lakozik az Isten lelke, maga az Isten, és ő uralja az én életemet, természetemet. És akkor helyreállt a teremtési rend. Ismét Isten gyermeke lettem. És ez az Isten célja minden emberrel ez a célja, az, hogy valaki ellenáll, nem akarja, vagy azt mondja, hogy ugyan kérem, nem igaz ez, hát nézzétek meg a hívőket, ez egész csak egy vallásos mese. De még sérjön, mert lehet látni hívő embereket. Lehet látni hívő embereket, akik valóban a krisztusi indulattal élnek, de ez nem jelenti azt, hogy bűntelen. Ez nem jelenti azt. Mert nincs olyan élő ember, aki ne vétkezne, persze. Pál apostol azt mondja, hogy nem találok magamban semmit. Tehát lehet ilyen is. De azt mondja, nem én vagyok, aki megítél, majd az Úr megítél. De lehet ilyen győzelmes élő élet? Hát lehet. De csak az Úr Jézusra való szoros élet közösségben. Egy olyan drága közösség ez, ami megvalósul. Ahogy János apostol mondja, a mi közösségünk, közösség az Atyával és az ő fiával, Jézus Krisztusra. Tehát a keresztény közösség nem csak a testvéri közösség, mert együtt vagyunk az alkalmakon, hanem a mi közösségünk azt jelenti, hogy benned is ott lakik a Krisztus, meg bennem is. Közösség az Atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal. Hát ez kell, hogy helyreálljon a gyülekezeteinkben, ez kell, hogy helyreálljon persze mindenek előtt az én szívedben, meg a te szívedben, és akkor valóban a közösségeink is a világ felé tudnak misszionálni, erőt képviselnek. És hadd mondjam azt, hogy itt egy olyan hatalomról van szó, amit már említettem, mit gyilkolni tudunk. A földi világi hatalom az gyilkol, pusztít, félelmet ébreszt, rettegést ébreszt, ez a hatalom. Ez az ördögi hatalom, a világi hatalom. Az Isten életet teremt. És azt mondja erre az apostol, hogy köztünk, hívők között mérhetetlen nagy az ő hatalom, mert életet teremt, örök életet teremt. Ez az a nagy hatalom. Azt mondja, aki feltámasztotta Krisztust. Amilyen hatalommal Isten feltámasztotta az Úr Jézust, olyan hatalommal támaszt föl téged. És itt látjátok, nem arról van szó, hogy na mit kell tenni, mondjátok meg, hanem arról van szó, hogy higgyél abban az Úrban, aki benned is elvégzi ezt a hatalmas munkát, hogy újonnan teremt. És ha megfáradt a hívő életed, ha úgy látod, hogy már semmi nem működik, ne essél kétségbe. Bizonyos értelemben ilyenkor persze kétségbe esik a hívő ember, de ne essél kétségben be, hanem fordulj oda az Úrhoz, és kérj bocsánatot tőle. Látod, Uram, visszavettem a hatalmat, mert ez attól van. Már megint én parancsolok, már én vagyok megint az Úr. Már megint az én akaratom a fontos, már megint az én élvezetem, kényelmem, meg már én vagyok a fontos megint. És amikor ő a fontos, akkor egyszerűen fontosabb lesz a feleségem, fontosabb nálam, fontosabb lesz a gyerekem, fontosabb lesz az ember testvér, akit rám bízott az Úr, mert bizony számon kéri tőlünk majd azokat, akik elhakároznak közöttünk csak azért, mert mi nem voltunk hajlandóak Krisztus életet élni. Sokszor mondják, sokba kerül ez nekünk. Világi értelemben igaz. Világi értelemben igaz, hogy sokba kerül. De mindent megnyersz el. Mert azt mondja az Úr Jézus, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri? Most gondoljatok azokra a hatalmas hódítókra, azokra a világ hódító urakra. Mivé lett az életük? Semmivé. Elveszett még a becsületük is. Minden. Egyszerűen nem maradt nekik semmi, te kárhozott. A hívő embernek meg az örök élet, és ez a hatalom. Még egy szót szeretnék idézni, azt mondja, közöttetek a szentek között. Mi az, hogy szent? Gondolom, itt majdnem mindenki tudja, de azért csak térjünk csak vissza. Itt nem arról a hivatalos szentekről van szó, akiket a katolikus egyház szenteké alatt szó sincs róla. A Biblia nem ezekről beszél. A Biblia azt nevezi szentnek, aki Istené, tehát szent, az ő tulajdona, aki már az övé. Ugye, ha azt mondjuk, hogy egy úrvacsorai kelyhet, oda szentelünk az oltárra, akkor az az Úré, azt nem használjuk másra, az az övé. Azért szent edény, mert az Istené. Ugyanígy a te életed is az Istenekkel, hogy legyen. És akkor te vagy a szent, az övé vagy, a szenté. És nem én szentelem meg magam az én jó életemmel, hanem ő a szent, aki bennem lakik, szentel meg aztán engem, és teszem, ami valóban erkölcsi értelemben is tisztává. Hát ezeket a gondolatokat forgassátok a szívetekbe, hiszen úgyis tudjuk, mindannyian tudjuk ezeket, csak jó újra és újra ebben megerősödni, és komolyan venni, hogy rendben vagyok én az Úrral. Krisztusi életet élek, őre hasonlítok. Vagy ahogy mondja az apostol, hogy vétkeitekben, bűneitekben halottak voltatok, ti is a harag fiai voltatok, mint a többiek. Sőt, így mondja, a harag fiai voltunk, magát is beleértve. Tehát, hogy ez a krisztusi természet uralkodott az életemben, vagy nem. Én nekem könnyű dolgom volt bizonyos értelemben, mert én láttam egy ilyen embert, az édesapámat. Ő valóban krisztusi módon élt és viselkedett. És az nagyon meggyőző volt, az ő élete, az a szent tiszta élete, az a krisztusi tekintete, nagyon meggyőző volt. És az ő törékeny életemben nagyon-nagyon beteg és nagyon törékeny élete volt. Olyan erőt sugárzott mindig, azt a tiszta, szent erőt sugározta a benne lakó Krisztus. És van ilyen. Lehet így élni. És ha nem, akkor ne hagyjuk, hanem menjünk az Úrhoz. Tudnélek, még csak egy képpel is szeretném megerősíteni. Azt mondja a apostol, hogy avagy nem tudjátok, hogy a ti testetek, a bennetek lakó Szentlélek temploma. Tehát nekem Isten templomává kell lenni, mint a Szent Csátor. A pitvar a külső rész, ez a testünk, a szentély a pszichér, a szentek szentélyében pedig ott az Istennek van féletet helye. Persze ott lakhatok én is, lehetek ott én is az Úr, vagy éppen az ördög. Tehát ott, abban a belső szentélyben, a szentek szentélyében, a Szentlélek Istennek van a helye. És csak az az ember a keresztény, komolyan, mert annak a neve lesz fölírva az életkönyvébe, akivel Krisztus lakik. És ezzel fejezem be a Róma 8-ból, hogy akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy te azért jöttél, hogy életünk legyen és bővölködjünk. Köszönjük, hogy nem hagyott apa, nem fáradtál bele az elveszettek mentésébe, keresésébe, de minket is ezért küldtél. Kiküldtél bennünket, Urunk, hogy tegyünk tanítványokká minden népeket. De bocsáss meg, hogy sokszor megszégyenítjük a te szent nevedet, életünkkel, hitetlenségünkkel. Újítsd meg, Uram, az én életemet is, meg drága testvéreim életét is. Újíts meg bennünket, Uram, a te tanítványaidat, népeidet, népedet, minket, akik hallgatjuk a te igédet, akik szemléljük és keressük a te szent tekintetedet. Könyörülj meg rajtunk, Uram, újíts meg bennünket, szentelj meg minket, hogy valóban és teljesen gyermekeidé legyünk. Amen.